Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, egy idézettel kezdem a mai tetőteraszt. Magyarországon, ha a jogalkotó, ha akar, tud gyorsan is jogot alkotni. Én azt szeretném, ha erről a nagyon nehéz kérdésről értelmes, kulturált, a másik embert maximálisan tiszteletben tartó párbeszéd indulna, aminek a végén remélhetőleg a nekem kedvező döntés ürügyén elmozdul a szabályozás a totális tilalomtól. Eddig a citátum Karsai Dánieltől származik, aki tavaly augusztus 10-én kezdte el ezt az utat, akkor nyújtotta be az EJEB-hez a folyamodványát, és azóta történtek egy némely dolgok. Zeller Judit, a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület munkatársa közelről követte a fejleményeket. Most éppen ott tartunk, hogy van egy negatív visszajelzés a fórum részéről, az Európai Fórum részéről, viszont Karsaiék nem adják fel, és talán innen vesszük újra ezt a fonalat. Köszönöm, hogy bejelentkezett Budapestről. Lássuk, hogy akkor ennek dacára mégis mitől lehetünk mérsékelten bizakodóak.
Köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyjából attól lehetünk, azt hiszem, bizakodóak, amiről már a múltkor is elég hosszan beszéltünk, hogy ez az ítélet ez egy lehetőség lett volna, de hogy nem kizárólag ez az egyetlen út van arra, hogy megváltozzon például Magyarországon a szabályozás. Ugye egy picikét még itt a technikai részénél maradva az eljárásnak, itt van egy fellebbviteli, most az egyszerűség kedvéért azt mondom, hogy fellebbezési lehetőség még egy következő fórumhoz, amivel én egyelőre nem tudok róla, hogy Karsai Dániel és a csapata hogy döntöttek, hogy ezt igénybe fogják-e venni, de minden esetre, hogyha igen, akkor ugye ott van még egy fórum, amelyik megítéli ezt az ügyet újra, de még hogyha ott is egy negatív ítélet születik, akkor is hát visszatérhetünk oda, amit az első mondataimmal mondtam, hogy akkor magunknak kell ezt itt országhatáron belül eldönteni, és hát magunknak kell elérni ezt az eredményt a Strasbourgi Bíróság segítsége nélkül akár.
Ez tulajdonképpen alkotmánymódosítást, vagy referendumot feltételez, vagy pusztán csak azt, hogy az egészségügyi törvény és a BTK megfelelő cikkelyei módosuljanak?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy ugye talán a múltkor is beszéltünk róla, hogy Karsai Dániel, illetve a családja benyújtottak népszavazási kezdeményezést ebben a kérdésben, és az aztán eljutott egészen, most ezt nem is ecsetelem, egy bonyolult jogorvoslati fórumok útján, eljutott az Alkotmánybíróságig, és maga az Alkotmánybíróság mondta azt, hogy hát bizony, hogyha Magyarországon megengedett lenne az eutanázia, vagy az asszisztált öngyilkosság, akkor az ellentétes lenne az alaptörvénnyel. És hát arra hivatkoztak, hogy ezt még ugye valamikor, 20 évvel ezelőtt, 2003-ban az Alkotmánybíróság így leszögezte. De az az igazság, hogy ez nem teljesen igaz. Nem mondta 2003-ban az Alkotmánybíróság azt, hogy az eutanázia az ellentétes az alkotmánnyal, hanem azt mondta, hogy az a szabályozás, ami most van, az nem ellentétes az alkotmánnyal. Tehát ez most lehet, hogy ilyen kicsit jogászkodásnak tűnik, de ez a két dolog nem ugyanazt jelenti. Tehát amit 2003-ban döntött az Alkotmánybíróság, abból csak azt tudjuk kihámozni, hogy a mostani szabályozás nem ellentétes. De azt nem tudjuk, hogy egy eutanáziát megengedő szabályozás az ellentétes lenne. Minden esetre most ezt valahogy így interpretálta az Alkotmánybíróság, úgyhogy lehetséges, hogyha ezt elfogadják, ezt az interpretációt, akkor még akár alaptörvénymódosítás is kell hozzá, de az én szakmai véleményem szerint ehhez nem kell alaptörvénymódosítás. Ehhez bőven elég, amit említette, a büntetőtörvénykönyvnek a módosítása, illetve az egészségügyi törvénynek a módosítása.
A Magyar Orvosi Kamara etikai kódexének egyik idevágó passzusát olvasom fel, mert számomra itt is érdekes tovább gondolandók vannak, akár fogodzót is nyújthat, mert hogy azt mondja, idézem, nem számít eutanáziának, ha a betegség végstádiumába érkezett szenvedő betegnek a legkisebb hatásos adag gyógyszert adjuk be, pontos vesző, és ha a szenvedés fokozódik, fokozatosan emeljük az adagot, akár olyan mértékben is, ami valószínűleg közelebb hozza a halál idejét, mert kötelességünk a szenvedés enyhítése, és nem az a cél, hogy a beteg halálát okozzuk. Na most ez nagyon szürke zónában van ez a mondat.
Pontosan ezt a kifejezést szerettem volna használni erre, ezt a fordulatot, hogy ez egy picikét így szürke zóna. Ugye ez az etikai kódex, ez arra a szabályozásra épít, ami most hatályos Magyarországon. És ugye ez valóban megengedett, ugye most is az, hogy visszautasítsa a beteg a kezelést, illetve hogy ne kapjon már plusz további és további kezeléseket az élete végén. Ezt ugye megerősíti a kódex azzal, hogyha lehető legkisebb mennyiségű gyógyszert lehet adni neki. És ugye hát igen, ez a fájdalomcsillapítás, hát ez érdekes, mert ezt ugye azért a szakemberek szokták indirekt eutanáziának is nevezni, amikor ugye nyilván nem az a szándéka az orvosnak, és itt ez egy kulcskérdés, nem az a szándéka, hogy előre hozza a beteg halálát, hanem hát kvázi mint egy ilyen mellékhatásként, ugye itt azért már nagyon erős fájdalomcsillapítószerek, nagyon komoly mellékhatással bíró szerek alkalmazására kerülhet sor, ugye ilyen végső terminális állapotokban, és hát ezt fogadja el ez az etikai kódex, hogy bizony lehet akár olyan komoly ennek a mellékhatása, hogy az egy valamivel előbbre hozza a halált, de az egy kulcskérdés, és azért itt ugye a jog az azt is figyelembe veszi sokszor, hogy valakinek a szándéka az mire irányul. Tehát az orvosnak a szándéka nem irányulhat arra, hogy megrövidítse a betegnek az életét. Tehát ez gyakorlatilag a hatályos szabályozást próbálja így megfogalmazni a szakma számára kézzelfogható módon, és valóban egy picit ebbe a szürke zónába is átviszi az orvosoknak a lehetőségeit.
Mint ahogy az EJEB döntése is, tulajdonképpen ugye ez a 60 oldalas dokumentum is, tulajdonképpen hagy egy kiskaput, mert ugye úgy fejeződik be, hogy figyelembe kell venni az idevágó folyományokat az orvosi, tehát a medikáció szempontjából is, de a jogalkotás szempontjából is, mindazokat a fejleményeket, amelyek trendszerűen meghatároznak egy bizonyos irányt Európában. Még akkor is, hogyha az államok nagy része, vagy az államok hát eléggé nagy részében azért van egyfajta, hát a jogalkotás szintjén tartózkodás, tiltás. Én is azt érzem filológusként ebben a záró mondatban, hogy egy állapotot rögzít, azt mondja, hogy pillanatnyilag, de hogy igazándiból nem zárja le végérvényesen, nem reteszeli el ezt a történetet. Megkockáztathatjuk azt, hogy Karsai az eljövendőkért küzd, mert ő most már lehet, hogy nagy eséllyel nem éri meg a saját győzelmének a pillanatát.
Én ezt szinte biztosnak mondom, hogy a jövő generációiért küzd, függetlenül attól, hogy ő neki egyébként milyen életkilátásai vannak most. Ez azért egy hosszadalmas folyamat, és ugye igaz az az idézet, hogy nagyon gyorsan is lehet jogot alkotni. Most egyelőre azonban az látszik, hogy ezen a területen a magyar kormányzat nem kíván nagyon gyorsan jogot alkotni. Szóval ennek tükrében én azt mondanám, hogy ez biztos, hogy az eljövendőknek a javát fogja tudni majd szolgálni. Igen, szóval tanulságos ez az utolsó mondat, ami valóban ezt rögzíti, hogy állandóan felül kell vizsgálni ezt a döntést. Ugye elég sokat beszéltünk azt hiszem a múlt alkalommal arról, hogy valójában azért már ez a mostani döntés is lehetőséget kínált volna, most már csak ilyen múlt időben mondom, hogy lehetőséget kínált volna a strasbourgi bíróságnak, hogy a korábbi döntéseit felülvizsgálja, hiszen azért az utóbbi néhány évben kifejezetten látható volt egy elmozdulás egész Európában, az európai, talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az európai értékközösségben volt egyfajta elmozdulás, ugye abba az irányba, hogy minél teljesebb lehessen a betegnek az önrendelkezési joga, és akár még úgy is dönthessen, hogy segítséget kér az élete befejezéséhez. Úgy látszik, a Strasbourgi Bíróság ezt még nem látta eléggé egyértelmű elmozdulásnak, vagy eléggé magabiztos elmozdulásnak. Még mindig visszahivatkozott ugyanis arra a korábban már sokat idézett megállapítására, hogy nincs egyértelmű európai konszenzus ebben a kérdésben. És amíg nincsen ilyen európai konszenzus, addig ugye azt mondja, és azt mondhatja, hogy minden államnak van egyfajta mozgástere, ez egy elég széles mozgástér, és ez azt jelenti, hogy ebbe belefér a Strasbourgi Bíróság szerint az eutanázia megengedése, és belefér az a szabályozás is, ami most Magyarországon hatályos.
Pedig a tiltás, csak azért teszem hozzá a hallgatók számára is, hogy legyen világos, mégpedig a tiltás, az olyan mértékű tiltás, ami nem csak, és ezt ugye a múltkori találkozónkor is kiemeltük, nem csak a territorialitás szintjén működik, hanem abban a konkrét esetben is, ha valaki egy olyan államban segíti a magyar állampolgárt, ő maga is magyar állampolgárként, méltósággal elviselni és befejezni az életét, ahol megengedik ezt a procedúrát, a helyi jogkörnyezet lehetővé teszi, még akkor is, ha visszatér egy következő repülővel, akár úgy, hogy már a barátja hozzátartozója urnáját hozza haza, letartóztathatják a reptéren, mert hogy akkor BTK-s.
Hát sőt, ugye itt nem is igazán ez az, ami az extrém ebben, bár a Strasbourgi Bíróság pont azt mondta, hogy hát ebben nincsen semmi extrém, és nincsen semmi szokatlan, de azért én azt mondanám, hogy ami azért egy figyelemre méltó eleme a magyar szabályozásnak, hogy nem csak a magyar állampolgárokra vonatkozik ez. Tehát, hogyha én, ön, vagy Karsai Dániel kimegy külföldre, akár teljesen önerőből, és ott egy külföldi állampolgárságú orvos egy külföldi országban a halálba segíti őt, tehát eutanáziát végez el a kérésére, akkor ez a külföldi állampolgár is felelősségre vonható a magyar jog szerint. Tehát, hogy még annál is több, mint amit most elmondott. Nem csak az van, hogy magyar állampolgárként én kikísérem Karsai Dánielt, vagy bárkit, hozzátartozómat kikísérem külföldre, és ott támogatom, és majd a hanvait hazahozom, hanem akkor is, amikor ezt egy külföldi teszi meg külföldön. Tehát ott, aki várja őt, és aki fölírja neki a halált okozó szert, vagy aki beadja kint külföldön a halált okozó szert, az is elítélhető elvileg a magyar jog alapján.
De hát az EJEB azt mondja, hogy ez nem egy aránytalan rendelkezés.
Igen.
Én nem mondom igazándiból a jogász vagy a jog nyelvét, árnyalatait nem érzékellem, én csak egyszerűen a magyar nyelv logikája szintjén érzem azt, hogy hát nem tudom, van ilyen, hogy lingvisztikai cinizmus? Talán most kéne kitaláljuk.
Lehetséges. Én ez azt hiszem, hogy kevésbé értek, de hát azért, hogy mondjam, a jog az sok szempontból arról szól, hogy hogyan tudjuk értelmezni valamit, beleérteni akár valamibe, vagy bele nem érteni valamibe. Milyen esetre itt, hogyha ránézünk erre az ítéletre, akkor találunk erre, konkrétan erre vonatkozóan egy mondatot, hogy megcsinálta az erre vonatkozó összehasonlítást a Strasbourgi Bíróság, és semmi túlzót nem talált abban, hogy akár külföldre is kiterjedjen, és külföldi állampolgárokra is kiterjedjen egy ország törvényének a hatálya, amennyiben az áldozat, tehát egy bűncselekménynek a sértetje, az magyar állampolgár. Szóval, hogy ez egyfajta jogos védelme a saját állampolgároknak, és itt nincs is tulajdonképpen ezen több vizsgálnivaló. Ezt viszonylag gyorsan el is intézte a Strasbourgi Bíróság ezt a kérdést.
Mint ahogy az az utalása is ugye a döntésben, hogy ez egy személyes döntés, jogos ám személyes döntés, ha valaki a palliatív gyógykezelést visszautasítja, ám ebből nem következik mindaz, amire ugye Karsai utal, illetve mintha, most én megint értelmezek egy szöveget, amit biztosan lehet sokféleképpen, de nekem az olvasat így jött le, mintha ő maga vagy bárki az ő helyzetében hibás is lehetne, vagy akár kérdőre is lehetne vonni őt azért, hogy nem használ ki minden lehetőséget ebben a palliatív szedáló terminális kezelésben. Tehát, hogy az állam az mindent megtesz, állapítja meg az EJEB, tehát, hogy rajta nincs fogás ilyen szempontból. A páciens az, aki, hát nem tudom, nem él a lehetőséggel kellőképpen és plenárisan. Rosszul értelmezem?
Hát, igen, hát elég hosszan fejtegeti azt valóban itt a Strasbourgi Bíróság, hogy mennyi minden hozzáférhető, ugye a magas minőségű palliatív ellátás, a fájdalomcsillapítás, és hát minden olyan beavatkozás, ami hát a méltóság megőrzésére hivatott, úgyhogy hát tulajdonképpen akár így is lehet értelmezni, hogy akkor azt mondja, hogy ezt igenis tessék kihasználni, és legyen ez elég ezeknek a betegeknek.
Én értem, én ezt mondjuk akár farmakológiai szempontból is megközelítve, akár azt mondhatnám, hogy bár túl technicizált, de jó, akkor legyen ez a...
Még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy van azért egy olyan érdekes mondat ebben az ítéletben, amire én legalábbis felkaptam a fejemet, mert hogy azt írják, hogy ugye persze elismeri a Strasbourgi Bíróság, hogy Karsai Dánielnek a szenvedéseit azt nem szabad alulbecsülni. De hogy azért azt tisztába kell lennünk ezzel, és azt el kell fogadnunk, hogy a tudomány az talán soha nem lesz képes arra, hogy az emberi szenvedést az teljesen kiiktassa, teljesen eliminálja az életből. Szóval, hogy valójában, mintha azt mondaná, hogy ha már itt az önáltal említett cinizmusról beszélünk, mintha számomra ez volt egy nagyon cinikus mondat, hogy hát elnézést, de hát ez a betegség, ez ezzel jár, tessék vele együtt élni, mert úgyse tudunk soha egy tökéletes világot teremteni, és hát most ez van. Ezzel kell főzni, amink van, és Karsai Dániel is elengedjen meg ezzel, ami van. Szóval nekem talán ez volt egy ilyen, ha már cinizmusról beszélünk, akkor egy ilyen kicsit cinikus kiszólása a bíróságnak.
Na most, ha teljesen nem megálltam egy kicsit, mert gondolkodom, hogy lehet-e így folytatni egy mondatot, de azért folytatni fogom. Ha teljesen életszerű helyzetben képzeljük el ezt a halálközeli állapotot, akkor tételezzük azt, hogy addig lehet szedálni a pácienst, amíg nem fáj neki semmi, vagy majdnem, de attól még ő a tudatában érzékeli azt, hogy az életfunkciói csökkennek, hogy tehetetlen, hogy tulajdonképpen egy kiszolgáltatott állapotban van, az elméje az felfogja ezt a helyzetet. Ezzel igazándiból melyik fórum kéne, hogy törődjön? Mert itt az alapvető, ahogy én érzem ennek a történetnek, a nem is az origója, hanem az inflexiós pontja, az pontosan az egyén szuverén döntése és a méltóság fölötti birtok viszonya. Tehát, hogy az része a saját létének, hogy ő emberhez méltó módon szeretné befejezni a földi pályát.
Hát igen, és tegyük ehhez hozzá azt, hogy az emberhez méltó az azt jelenti, ami annak az adott embernek a véleménye szerint emberhez méltó. Szóval, hogy ez ugye lehet egy nagyon szubjektív dolog.
Tehát, hogy nincs egy nemzetközi taxonómia, amitől azt mondjuk, hogy honnan kezdődik a méltatlan, vagy az alig méltó, vagy...
Így van. Ugye, hát nagyon érdekes, itt lehetne ilyen jogelméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, hogy akkor a méltóság az egy ilyen fokozatos dolog, vagy a Magyar Alkotmánybíróság például egy ilyen bináris módon képzeli el, hogy vagy van, vagy nincsen, szóval, hogy ebben most nem is feltétlenül mennék bele, mert a hallgatóknak szerintem ez kevésbé érdekes. Abba viszont belemennék, hogy itt nem arról van szó, hogy technikailag nem lehetne megoldani azt, hogy valaki, aki ilyen állapotban van, akár Karsai Dániel, kapjon egy olyan fajta szedációt, fájdalomcsillapítást, amivel nincsen már tudatában annak, hogy mi történik vele. Szóval, hogy vegyük észre, hogy itt nem egy ilyen orvosi kérdésről van tulajdonképpen szó, hanem egy morális kérdésről, hogy ő mit gondol még méltó életnek, és ő meddig szeretné újra és újra megélni, talán így tudnám a legplasztikusabban érzékeltetni, újra és újra megélni azt, hogy elveszít valamilyen funkciót. Én tanítok is, és egy kolléganőmmel tartunk itt a Pécsi Egyetemen egy kurzust az életvégi döntésekkel kapcsolatban. És ebben van egy olyan gyakorlat, ahol föl kell írni a hallgatóknak 5 olyan dolgot, ami értékes számukra az életben, és utána elképzelni, hogy azokat fokozatosan elveszítik. És még így a fantázia szintjén megélni is nehéz, és nehéz beszélni róla, és hát egy ilyen betegnek a mindennapjai erről szólnak, hogy szinte naponta, hetente elveszít valamiféle képességet, valami olyan dolgot, ami értékes volt a számára. És hogy ezt szeretnénk-e, vagy hogy ebből engedünk-e neki kiutat, vagy engedjük-e azt a lehetőséget, hogy ő határozza meg, hogy jó, hát most már elég volt ezekből a veszteségekből, és én igenis, hogy itt szeretném befejezni az életemet. Szóval azt hiszem, hogy ez erről szól sokkal inkább. És érdekes módon, hát egyébként azt mondja a strasbourgi bíróság, hogy tehát azt elismeri, hogy itt egy ilyen különösen érzékeny morális, illetve etikai kérdésről van szó, de hogy ő azt a következtetést, vagy hát a bíróság tagjai azt a következtetést vonják le ebből, hogy ezért az államnak egy nagyobb mozgásteret kell adni, hogy ő akkor ezeket az érzékeny kérdéseket egy adott ország, egy adott társadalom belátása szerint szabályozza. Ez különösen akkor érdekes, hogyha összehasonlítjuk például a német alkotmánybíróságnak a döntésével, talán arról is ejtettem a múltkor néhány szót.
Igen, volt rá utalás.
Mert a német alkotmánybíróság ugyanezt mondja, hogy itt különösen érzékeny morális és etikai kérdésekről van szó, és éppen ezért nem az államnak kell mozgásteret adni, hanem az egyénnek kell minél nagyobb mozgásteret adni, hiszen itt bizony a legszemélyesebb, a legintimebb, saját, önálló morális döntésekről van szó. Szóval, hogy ilyen szempontból valóban fölvethető az a kérdés, hogy akkor a jog az mennyire egy egyértelmű nyelv, vagy ezek a kategóriák, amikkel mi dolgozunk, ezek mennyire egyértelműek, hiszen tulajdonképpen ugyanarról a kiinduló pontról valahova teljesen máshova jut ez a két egyébként nagyon neves bíróság, ugye mind a kettő.
Tehát akkor, ha még egy kicsit fordítunk rajta és magyarítjuk, akkor a rendszer, az állam, a keret, a szisztéma, vagy az egyén primátusa. Így lehetne nagyon csonkoltan tálalni.
Így van, igen, ez a legegyszerűbb vázolása a helyzetnek.
Amennyiben egy újabb, eljebb döntés végül arra jutna, hogy igaza van a Karsaihoz hasonló kliensnek, és kimondja, hogy igenis az államnak lépnie kell, akkor van egy ilyen dilemma, ugye, hogy kötelező ez a döntés, de nem számon kérhető, vagy nem mereven számon kérhető, ha én jól értettem.
Az államon, igen, így van. Nem számon kérhető. Hát azért, hogyha azt mondják, hogy az egyének az önrendelkezési jogába beletartozik az, hogy döntsön teljes körűen döntsön a saját haláláról, akkor azért számon kérhető kell, hogy legyen. Erről egy picikét értekezik egyébként a bíróság, és azt mondja, hogy azért itt az államnak az úgynevezett negatív kötelezettségei, ami azt jelenti, hogy a negatív kötelezettség, hogy nem kell csinálnia semmit, tehát sőt nem szabad csinálnia semmit, hogy hátra lép, és hagyja, hogy az emberek tegyék, amit csak szeretnének, tehát ez a negatív. És a pozitív kötelezettségei, ami azt jelenti, hogy az államnak is bizony tevőlegesen elő kell segíteni azt, hogy az egyén az tudja élni a saját döntései szerint az életét. Szóval ezek nem élesen elválasztható dolgok. Szóval azt nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondja a strasbourgi bíróság, hogy igen, biztosítani kell mindenkinek az eutanáziát, mert ez a része a magánéletnek, az emberi méltóságnak, az önrendelkezési jognak, de aztán nem teszi mellé azt, hogy igen, és hát ez az államoknak a kötelezettsége, hogy ez ténylegesen működjön. Mert hát akkor ugye miért is mondaná ezt? És ezt nem is szokta, tehát azért ebben, hogy mondjam, az azért ebből a döntésből is kitűnik, illetve ebből a néhány gondolatból, hogy ez a két kategória nem elválasztható egymástól, hogy azt gondolom, hogy ezzel a strasbourgi bíróság is tisztában van, hogy nem lesz elég azt mondania, hogy persze, hát mindenkinek joga van az eutanáziához. Ott kell kapcsolni azt, hogy igen, és ezt az állam akkor kell, hogy segítse, hogy az egyén ezt a jogát gyakorolhassa.
Van-e a szakirodalomban példa arra, hogy a mostani alapvetően negatív döntést a fellebbező fórumon megtámadják, vagy annak átgondolására késztetik a testületeket, és akkor ez be is következett. Tehát hasonló példa, most nem feltétlenül eutanáziáról, de egyáltalán a joggyakorlatban, hogy az EJEB elvet, aztán van egy fellebbviteli fórum, oda folyamodik az illető érintett, és hát hogy módosul végül is az eredeti álláspont.
Igen. Hát van. Tehát, hogy ez azért is van, ugye ez a kétszintű ítélkezés a Strasbourgi Bíróságnak, mert hogy van ilyen példa, ezen a konkrét területen nem tudok ilyet mondani, de hát teljesen más területeken.
Mennyire jellemző ez? Tehát, hogy mennyire a sajtóhibák kategóriájába tartozik frekvencia szintjén, vagy igazándiból tényleg bevett szokás, és elég gyakori az, hogy revideálnia kell az EJEB-nek pontosan a fellebbezés okán.
Erre nem fogok tudni pontos választ adni, és azért sem egyébként, mert hogy azért ez nem egy automatizmus. Szóval, hogy itt azért vannak még ilyen eljárási feltételek, amiknek meg kell felelnie majd Karsai Dániel ügyének. Tehát dönthetnek úgy, hogy ők kezdeményezik azt, hogy az úgynevezett nagy tanács bírálja el másodfokon ezt az ügyet, de mielőtt a nagy tanácshoz kerülne az ügy, előtte ez egy elég szigorú vizsgálatnak esik át, és csak akkor kerül a nagy tanács elé, hogyha ezt az előzetes vizsgálatot végző bizottság az jóvá hagyja azt, hogy ez fölkerüljön a nagy tanácshoz. Szóval, hogy ezért is nehéz ezt megítélni, de most nem is vagyok az igazság így statisztikának a birtokában, vagy nem nincs erről ilyen pontos tudásom, úgyhogy sajnálom, hogy most erre nem tudok exaktul válaszolni. Minden esetre ez egy ilyen több lépcsős dolog, vagy hát több kritériumnak is meg kell, hogy feleljen, semmiképpen nem automatizmus, tehát hogy még ez azért több lépcsőn elbukhat sajnos ez az ügy.
Ha nem is bukik el, időigényes, ahogy én kikövetkeztetem az ön szavaiból, az idő pedig kegyetlenül méri magát ebben az esetben. Fura, fonák dolog, ha megkérdem azt, hogy a Karsai Dániel ügye mehet tovább Karsai Dániel nélkül is?
Azt hiszem, hogy ezt a Dánieltől kell megkérdezni. Amit én kívülről látok, hangsúlyozom, hogy kívülről és távolabbról, az számomra azt sugallja, hogy ő ezt nagyon is önmagán túlmutatónak gondolja ezt a kérdést. Ugye többször említette azt így nyilatkozatokban, hogy most több ilyen ügy is van, vagy több ilyen ügyet is terveznek, érintettek, hogy benyújtanak a Strasbourgi Bíróság elé. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ilyen értelemben az ő szellemiségében szerintem mehet ez az ügy. És hát ez egy állandó társadalmi probléma, tehát azért arról nem szabad megfeledkezni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a halálról, arról nem beszélünk. Szerintem ezt is már talán mondtam a múltkori alkalommal, hogy ez egy kicsit, hát vagy nem is kicsit tabusítva van mostanában a társadalomban, és ez az ügy, ez bizony lehetőséget ad, hogy akár ehhez a természetes jelenséghez újra tudjunk kapcsolódni, és hogy erről újra el tudjunk kezdeni beszélgetni. Szóval ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a gondolat maga az mindenképpen menni is fog, akár Karsai Dániel nélkül, de én bízom benne, hogy minél hosszabban vele fog ez tovább menni.
Kicsit lábjegyzetként hangozhat, de talán ide tartozik. Ennek tudható be, hogy így szerénykedünk, vagy valamiféle prüdéria álcázza ezt a halálról szóló diskurzust, vagy a róla való gondolkodást félhangosan, hogy például a testamentumoknak az elkészítése, tehát ez is egyfajta készülés, ugye, amikor az ember még, ha nagyon előrelátó, még igazán nincs semmi arra utaló jel, hogy befejezni az itteni létezést, de azért megkönnyítendő az utódoknak a helyzetét, hát valamilyen módon hagyakozik, és ezt jogilag is ugye formalizálja. De éppen az egyik adásunkban hangzott el, hogy azért ez nem bevett szokás, úgy furcsálják is a népek, amikor valaki ezt családban felhozza, szóval, hogy úgy zseníroz minket, félrenézünk, halkabbra fogjuk a szót, úgy teszünk, mintha.
Talán ennek az is az oka, bár erre biztos egy ezzel foglalkozó társadalomtudós, szociológus, kultúrantropológus szabatosabb választ tudna adni, de talán az is az oka, ugye, hogy olyan fantasztikus fejlődésen mentek át a élettudományok, tehát az orvostudomány, hogy most már nincs valóban a mindennapjainkban annyira benne a halálnak a jelensége. Tehát kevésbé kell ezzel szembesülnünk. Ugye a csecsemő halandóság, vagy a kisgyermek halandóság, az ugye még 100 évvel ezelőtt, de még 50 évvel ezelőtt is sokszorosa volt a mostaninak. Sokkal fiatalabb életkorban haltak meg az emberek. Sokkal kevésbé ilyen elnyújtottan zajlott le az életük vége, ugye, mert hogy hirtelen haltak meg balesetben, vagy fertőzésekben. De egyszerűen a mindennapokban valószínűleg sokkal inkább jelen volt. Most pedig nem kényszerülünk rá, de nem, hogy mondjam, hogyha ilyen kicsit profánul akarom kifejezni magam, szóval nem tolja az arcunkba az élet, a halált minden egyes nap, és azért egy kicsit hajlamosak vagyunk róla elfelejtkezni, és valóban lehet, hogy ennek köszönhetően is egy ilyen kicsit idegenség, valóban, ahogy mondja, prüdéria, és egy ilyen tabú lengi körül ezt a kérdéskört.
A másik, amire lehet, hogy reflektálni kell majd, de nem biztos, hogy föltétlenül a jogtudomány keretében, de valahol azért a környékén ez az értékek, az értékskála. Ugye utalt arra, hogy mi az, amiről lemond egy ember egy adott kritikus pillanatban, illetve hogyan rangsorolná mindazt, ami őt meghatározza, és amitől akár fokozatosan meg is kell válnia. Lehet, hogy itt is keresendő részben az a bizonytalanság, vagy elbizonytalanodás, ami a mindenféle rendszerek részéről jön, amikor nem tud megfogni egy kategóriát, nem tud igazán hova tenni, mert hogy még csak azt sem mondhatom, hogy szint kell vajon, és ettől fél, hanem egyszerűen nincsenek fogodzói, nincsenek eszközei, nincs mérési lehetőség, és ezáltal úgy gondolja, hogy akkor nem is számon kérhető.
Igen, lehet. Tehát, hogy ez, hogy ez ennyire egyéni, szubjektív, hogy valóban nehéz azt mondani, hogy akkor mindenkinek jelentse a, nem tudom, a méltóságán aluli létezést az, hogy, vagy hogy mindenkinek ez legyen a fontos, vagy az legyen a fontos, ez teljesen egyéni preferenciákon múlik, ez egy mélyen személyes döntés, és hát valóban lehet, hogy ez megnehezíti a mindenféle rendszereknek, akár a jogrendszernek a működését is, nehezebb erre reflektálnia valószínűleg, mint egy exakt, objektív, teljesen kézzelfogható jelenségre.
Egy kicsit extrapolálom ezt a kérdést, és ezzel próbálnám így hát kontextusba is helyezni. Nagyon sok esetben a jog statuál bizonyos feltételeket. A tiszta levegőhöz való jog, az ivóvízhez való jog, a lakhatáshoz. Ezek mind olyan attribútumok, amelyek egy méltó életvitelnek a velejárói. Mégis léptennyomon látjuk, hogy államok rendre, nemhogy megszegik, elnéznek e fölött, észre sem veszik, statisztikák bizonyítják bőven, hogy ez ott van, és hold betű, igen sok esetben. Na most ebben a kontextusban akkor azt is mondhatnám egy kicsit pikírten, hogy az államnak éppen egy harmadik púpa hátára, hogy most valaki jön, és a halál, a méltó halálhoz való jogot próbálja hát számon kérni, vagy legalább tematizálni.
Hát azért én nem akarok itt közhelyeket pufogtatni, de ugye azért ezt úgy szoktuk mondani, hogy az állam van az egyénért, és nem az egyén az államért. Tehát az, hogy az államnak valami egy kellemetlen és terhes dolog, hát az nem indokolja azt, hogy azt ne biztosítsa az egyénnek, meg hogy az ne legyen megengedett, vagy hogy azt ignorálja, ugye, mint ahogy itt mondta, hogy akkor elnéz ezek fölött a dolgok fölött. Szóval ez nem indok. És most erről eszembe jutott egyébként még egy gondolat erejéig, akár visszatérhetünk az ítélethez, mert ehhez, tehát azért volt egy bíró, aki egy úgynevezett különvéleményt csatolt ehhez az ítélethez. Ugye a különvélemény az azt jelenti, hogy ő nem értett egyet a többséggel. Ő volt az egyetlen, aki nem értett egyet a többségi döntéssel, és ő ezt például eléggé intenzíven taglalja, hogy hát ugye azzal szoktak védekezni az államok, hogy azért nem teszik lehetővé az eutanáziát, mert hát hogy ez visszaélésekre ad okot. És hát, hogy az államnak az egy nagyon nagy teher, hogy, vagy hát hogy tudná egyáltalán az állam.
Tévedések, így van, hogy tévedések és visszaélések, így
igen,
hangzik.
Igen, tehát hogy tudná ezt az állam egyáltalán így megelőzni. És akkor erre azt mondja ez a bíró, hogy hát elnézést, most így nagyon konyha nyelven szólva, kit érdekel? Oldja meg az állam. Tehát az, hogy az államnak valami nehézség, vagy kellemetlen, vagy erőforrás igényes, az nem indok arra, hogy egy ilyen fontos alapjogot ennyire szigorúan korlátozzanak. Megjegyzem, hogy ugye azért azt látjuk nyilván azokban az országokban, ahol működik az eutanázia, és nincsenek visszaélések, mondjuk a holland rendszerben, hogy azért elő lehet állítani olyan körülményeket, hogy ne legyenek visszaélések, de hogy, tehát, hogy ez nem érv, vagy legalábbis nem egy jogi érv, és azért a praktikus érvek kontra emberi jogok, hát azért az egy veszélyes terep. Nyilván, hogy mondjam, a legpraktikusabb megoldás az az lenne, meg a legegyszerűbb az állam szempontjából, hogy semmiféle jogot nem biztosít az egyénnek, a polgárainak. De hát ugye nyilván nem ezt szeretnénk, hiszen azért hoztuk létre pont az államot, hogy minél szélesebb körben érvényesülhessenek a jogaink, és ennek legyen egy támogató rendszere. Szóval megint csak oda lyukadnék ki, hogy nem az egyén van az államért, hanem az állam a szolgáltatója és a szolgálója az egyénnek.
Mint ahogy ez a műsor is a közszolgáltatások kategóriájába tartozik, és a hallgatóért van, azért a hallgatóért, aki, hát remélem, hogy elgondolkodott, talán a kételjei felerősödtek, kicsit belegondolt abba, hogy az élet végső szakaszának méltó betöltése, megélése az mennyire fontos lehet, mennyire kerek lehet tulajdonképpen a földi létünk attól, hogy az utolsó szakaszban nem egy vegetáló és koloncként megjelenő faktor leszünk a halmazban, hanem egy egyén, akinek érzelmei vannak, akinek emlékei vannak, aki talán felkészült arra, hogy távozzon, és még lenne mondani valója, és aki akára, hogy Karsai is a példáján keresztül valamit szeretne üzenni a hátra maradóknak. Zeller Judit, köszönöm, hogy együtt lehettünk. Nem mondom újból, nem mondom, hogy sorozat lesz ebből, csak gyanítom, hogy találkozunk még ebben a témában.
Nagyon köszönöm újra a lehetőséget, és nagyon szívesen bármikor.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tető terasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.